kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Békét sürgetett, valamint a humanitárius segélyek célba juttatását a gázai övezetben 14. Leó pápasága legelső általános audienciáján, amelyen 40 ezeren vettek részt a Szentpéter téren. A Szentatya egyre aggasztóbbnak és fájdalmasabbnak nevezte a gázai övezetben kialakult helyzetet. A harcok befejezését sürgette, a humanitárius segítség célba juttatását szorgalmaztatta át, hangoztatva, hogy a konfliktus kínszenvedéssel teli árát a gyermekek, idősek, betegek fizetik meg. A türk országok szerepe Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú, ha olcsó energiát szeretnénk, ahhoz barátok kellenek, nem ellenségek, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor a türk államok szervezetének informális budapesti csúcs találkozója kapcsán emlékeztetett, az ukránok lezárták az Oroszországból jövő csővezetékrendszert, a nyugatiak mindent megtettek, hogy ne épüljön meg a török áramlat gázvezeték, de ha ma ez nem lenne, akkor Magyarországon nem lenne sem gáz, sem energia. Orbán Viktor találkozott Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel a Várkert bazárban. A miniszterelnök közösségi oldalán jelezte, még Európa elvesztette versenyképességét, és ma 3-4 annyit kell fizetni az energiáért, mint Amerikában vagy Kínában, addig mi fent tudtuk tartani a rezsicsökkentést. Magyarország minden területen készen áll a stratégiai együttműködés fejlesztésére a türk államokkal, ebből ugyanis hazánk már az eddigiekben is sokat profitált, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk büszke a történelmére és az örökségére, így annak a türk államokkal közös részeire is. Megtiszteltetésnek nevezte, hogy a TASZ most először tartja a csúcs találkozóját Európában, illetve egy megfigyelői státuszban lévő országban. Háború ellenes költségvetésnek nevezte a 2026-os büdzsét a nemzetgazdasági miniszter a törvényjavaslat általánosításában az országgyűlésben. Nagy Márton elmondta, jövőre 4,1%-os gazdasági növekedéssel és 3,6%-os inflációval, valamint 3,7%-os GDP arányos hiánnyal számolnak. 600 milliárd forintos pénzügyi alap jött létre a nehéz élethelyzetbe került családok támogatására, jelentette be a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs ismertetése szerint a kormány a partnereivel méltányossági alapon segít akkor, ha valamelyik vagy mindkét szülő esetleges váratlan elhalálozása vagy munkaképességének, keresőképességének elvesztése bekövetkezne. Megszavazta Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból az országgyűlés. A döntés Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be még kedden, hozzátéve, hogy a kormány hamarosan értesíti az ENSZ főtitkárát is. A parlamentben emellett titkos szavazáson alkotmánybírónak választották Polt Péter leköszönő legfőbügyészt és Hende Csabát az országgyűlés eddigi törvényalkotásért felelős alelnökét. Döntés született arról is, hogy megszűnik a papíralapú TB kiskönyv, helyét elektronikus nyilvántartás veszi át, emellett törvényi szintre emelte a veszélyhelyzeti rendeleteket az országgyűlés. Elfogadták a digitális államról szóló törvénymódosítást is, amely lehetővé teszi, hogy 2026-ra szinte minden ügy digitálisan intézhetővé váljon. Megszűntek a ragadó száj és körönfájás betegség miatt bevezetett szlovák és osztrák korlátozások, közölt az országos rendőrfőkapitányság. Horvátország azonban továbbra is ideiglenes határellenőrzést végez, de annak nem része a személyellenőrzés. Andrii Portnov, az ukrán elnöki hivatal egykori helyettes vezetője az áldozata annak a merényletnek, amelyet egy madridi magániskola bejáratánál követtek el, közölte a spanyol belügyminisztérium. Portnov 2011 és 14 között volt Viktor Janukovics elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője, előtte 5 évig Julija Timosenko egykori miniszterelnök csapatának vezető jogásza. Elfogadták a világ első globális pandémia egyezményét a WHO tagállamai. A cél a jobb felkészülés és az oltóanyagokhoz való gyorsabb hozzáférés egy lehetséges jövőbeli világjárvány esetén. A globális megállapodás megszavazásánál tartózkodott a többi között Lengyelország, Izrael, Olaszország, Oroszország, Szlovákia és Irán is. Közben Kína bejelentette, további 500 millió dollárral támogatja az egészségügyi világszervezetet az elkövetkező 5 évben. Miután a május 29-ére tervezett kilövést elhalasztották, várható a június 8-án, az Egyesült Államok keleti parti időzónája szerint 9 óra 11 perckor indul az Axiom 4 űrmisszió a Kennedy űrközpont 39A indítóállomásáról, fedélzetén Kapu Tibor magyar űrhajóssal. A küldetés sokszínű kutatási portfóliója mintegy 60 tudományos kutatás foglal magában, amelyek 31 országot képviselnek. Végül az időjárásról. Kezdetben majd csak elszórtan, aztán napközben ismét egyre nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok, zivatalok, sokfelé megélénkül, és egyre inkább erősebbé válik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben pedig 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozmavíz Keleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsi Kivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. 2025. május 22-e van, csütörtök. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Ádám lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata 14. Leó pápától származik, és így hangzik, a békés társadalmak akkor valósulhatnak meg, ha a kormányok a férfi és a nő stabil szövetségén alapuló családokba fektetnek be. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a nap verse hangzik el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk, 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd Hírek és Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Rita és Szent Klára életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. 7:50-től Cseppelényi György boldog elavatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas csütörtök reggelt kívánok minden munkatársam nevében.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben az Országos Vérellátószolgálat szervdonációs munkájáról beszélget dr. Mihály Sándorral, az OVS transzplantációs igazgatójával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Tehát akkor tulajdonképpen arra a hármas egységre kell gondolni, ami ugye a szolgálat munkáját jelenti, az egészségügyi ellátásban a csapat munkát illeti, meg tulajdonképpen a civil lakosokat is bele kell ebbe vonni ebbe a hármas egységbe, mert hogy élő donor szempontjából ők a potenciális segítők.
Így van, nagyon fontos, amit említett, és nyilván érdemes néhány szót beszélni az élő donációról is, hiszen az élő donoros szervadományozás az célzott. Abban az értelemben, hogy amikor valaki felajánlja a vesélyét, akkor ő ismeri azt, aki erre az átültetésre rászorul. Ismeri azt a családtagját, genetikai vagy érzelmi rokonát, hiszen genetikai rokonok és érzelmi rokonok között van lehetőség az élő donoros veseadományozásra. Tehát ő látja ezt a szükségletet, látja a végstádiumú veseelégtelenségnek a nehézségeit, látja azt, hogy a végstádiumú veseelégtelenségben a beteg arra szorul, hogy hetente háromszor művese kezelésben vegyen részt, és nem tud olyan szabad életet élni, mint ami egyébként elérhető a vese átültetés után, hiszen ismét teljesen aktív és egészséges tagja tud lenni a családnak és a társadalomnak a transzplantáció után a megmentett és meggyógyított beteg.
Kíváncsi lennék még arra is, hogy vajon miként befolyásolja ezt az egész tevékenységet vagy a számok alakulását az, hogy mi tagjai vagyunk az Eurotranszplantnak?
Az Eurotranszplant egy 8 tagállamot tömörítő, egyébként Európában legnagyobb nemzetközi szervcsere szervezet, amely egy közös várólistát és közös szervelosztási rendszert működtet. Hollandiában van a székhelye, és Magyarország teljes jogú tagként 2013 év közepén csatlakozott ehhez a közösséghez. Hogy érzékelni lehessen ezt a 8 tagállami méretet és a szükségleteket, Magyarországon az év végén 1304 beteg volt várólistán. És egyébként az Eurotranszplant közösségi várólistán, ahol a magyar betegek is vannak, hiszen nincs már önálló magyar transzplantációs várólista, hanem a magyar betegek is fölkerülnek, és a többi tagállam betegei is fölkerülnek erre a közös várólistára. Összesen 15 000 beteg várakozik. És amikor van egy donor, és felajánlunk donor szerveket szakmai értékelések után az Eurotranszplant közösségnek, akkor egy központi nemzetközi szervelosztás van. Ami azt jelenti egyrészt, hogy minden országban, az adott országban elérhető donorokból a szervek többsége az abban az országban kerül beültetésre. A magyar donorokból eltávolított szervek 80%-a Magyarországon kerül beültetésre. De egyötöde nem, mert hogy küldünk szerveket külföldre, és kapunk szerveket külföldről. Számok tekintetében ez azt jelenti, hogy a tavalyi évben 99 donorszerv érkezett Magyarországra. Ez meg azt jelenti, hogy minden ötödik magyarországi transzplantáció egy külföldi donorszervvel történt. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert hogyha több donor és több recipiens között keressük az immunológiai egyezés nagyobb mértékét, a testméretbeli hasonlóság, az életkorbeli hasonlóság és a vércsoport kompatibilitásnak a nagyobb lehetőségét, akkor nem csak statisztikailag, hanem gyakorlatilag is sokkal jobb esélyeket tudunk biztosítani jobb egyezések útján minden egyes transzplantációval. Úgyhogy bárcsak a szervek egyötödét cseréljük az Eurotranszplantban, de ezzel jelentősen tudjuk növelni a transzplantáció után várható élettartamot és életminőséget. Éppen ezért úgy szoktunk fogalmazni, hogy az Eurotranszplant együttműködés a magyar betegek szervhez jutási esélyét jelentősen növelte, és azóta is fennáll ez a helyzet.
Elhangzott egészségügyi perceinkben az Országos Vérellátószolgálat szervdonációs munkájáról beszélget dr. Mihály Sándorral, az OVS transzplantációs igazgatójával, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról az utinform.hu információi alapján. Az M3-as autópályán Budapest felé Mogyoród térségében burkolatfelújítás folyik, a 22-es és a 13-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Vásárosnamény felé a külső és leálló sáv vehető igénybe. A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell számítani. A főváros felé 60 közelében is aszfaltoznak az M3-ason, az 57-es kilométertől a 44-es kilométerig mindkét sávot lezerték. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sáv járható. Gyöngyös térségében a 78-as és a 86-os kilométer között is aszfaltoznak, a Budapest felé vezető oldalt lezertek, a főváros felé tartók az ellenkező oldal belső sávját használhatják. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe, a Budapest felé vezető oldalon a 82-es kilométernél lévő Borsókúti pihenőt is lezárták. Szintén Budapest felé az M3-ason a Heves-Nagyfüged csomópont után is aszfaltozási munkák zajlanak, a 93-as kilométertől a 90-es kilométerig a forgalom csak egy sávon haladhat. Aszfaltozás miatt lezárták a Vásárosnemény felé tartó sávokat a Füzesabon csomópont és a Mezőszemere pihenő között, a 117-es és a 127-es kilométerek között átterelik a járműveket a Budapest felé vezető oldal belső sávjára, a főváros felé tartók a külső és a leálló sávon autózhatnak. A Mezőszemerei pihenő szintén le van zárva. Mezőcsát közelében az 155-ös és a 160-as kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, a járműveket az ellenkező oldal belső sávjára terelik, míg a főváros irányába csak a külső sáv járható. Az M30-as autópályán aszfaltoznak az M3-as autópálya felé vezető oldalon a 3-as és a 2-es kilométer között, ahol a belső és a középső sávot zárták le. Az M30-as autópályáról nem lehet felhajtani az M3-as autópályára Vásárosnamény felé, így Mezőkeresztes vagy Helyőkürt felé lehet kerülni. A Budapest felé tartó oldalra vezető ágon egy sávon továbbra is lehet autózni. Kis-Tokaj térségében aszfaltozási munkák zajlanak az M3-as autópálya irányába, a 20-as és 21-es kilométer között a külső sávot lezárták, így a 21-es kilométernél lévő Kis-Tokaj csomópontban le- és felhajtó ága sem használható ezen az oldalon. A 3-as főúton Kerepes belterületén útépítés miatt útszűkületre kell számítani a Fecske és a Holland utca környékén a 20-as kilométernél. Szintén a 3-ason, Miskolcon a 181-es kilométernél közműjavítási munkát végeznek, a Pesti út és a Futó utca csomópontjában Nyéklátháza felé a belső sávot lezárták, az ellenkező oldalon pedig a balra kanyarodási lehetőséget megszüntették. A 4-es főúton épül az M4-es autóút Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakasza, ezért a 4-es főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán a 120-as kilométernél megváltozott a forgalmi rend, a forgalmat átterelik a Törökszent Miklós kelet csomópont nemrégiben megépült új szakaszára, valamint a közeli alsóbb rendű utakra. A 25-ös főúton Borsod-Nádast közelében az 51-es és 54-es kilométer között hídjavítás miatt van félpályás lezárás és jelzőlámpás irányítás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
You know, I would.
Reggeli magazin.
Hideg front jön, záporzivatar várható, kedves hallgatóink, a folytatásban a következő napok időjárásáról tájékoztatjuk Önöket. Ma kezdetben felhős, helyenként párás ködös idő várható, délelőtt és a délután nagy részében napos, gomoly felhős lesz az ég, helyenként záporok előfordulhatnak, majd este az északnyugat felől érkező hidegfront hozhat újabb záporokat, zivatart. Mérsékelt, olykor élénk lesz a délnyugati szél, reggel 13, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a nyugati tájak kivételével felhős, többfelé csapadékos idő várható, a keleti határszélen záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Eközben nyugaton több órára kisüt a nap, az északi szél több helyen megerősödik, hajnalban 9-15, napközben 12-22 fok várható. Keleten, délkeleten lesz melegebb az idő. Szombaton napos, gomoly felhős idő várható, keleten növekedhet meg erősebben a felhőzet, néhol előfordulhat kisebb zápor. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között alakulhat. Vasárnap is keleten, délkeleten lesz felhősebb az ég, máshol többnyire napos idő várható. Délkeleten néhol kisebb esőzápor előfordulhat, az északkeleti szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik, délután 16-22 fok valószínű. Hétfőn többnyire napos idő várható, de keleten erősebben megnövekedhet a felhőzet, helyenként esőzápor kialakulhat. Többfelé erős lesz az északi szél, napközben 18-24 fok között alakul a hőmérséklet. Orvos meteorológia. Ma hideg és meleg frontra érzékenyekre is nehéz nap vár. Több helyen nyírkos a reggel, ami felerősítheti az ízületi fájdalmakat. Délelőtt gyorsan melegszik a levegő, ami vérnyomás ingadozást, keringési panaszokat okozhat. A frontérzékenyeknél fejfájás, migrén, fáradékonyság jelentkezhet. párás, füllett idő várható, különösen záporok, zivatarok környezetében, ami nehéz légzést, rosszul létet, szédülést idézhet elő. Záporok, zivatarok környezetében átmenetileg romolhat az asztmások állapota. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban elérheti az erős fokozatot, ezért gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről, erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia. Ma főként az északnyugati északi ország részben számíthatunk záporokra, zivatarokra, melyek vizessé, csúszósá tehetik az utakat. Intenzívebb gócokban hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, vízátfolyások nehezíthetik a közlekedést. A délnyugatira forduló szél több helyen megélénkülhet, illetve zivatarok környezetében erős viharos lökések is előfordulhatnak, melyek csökkenthetik a járművek menet stabilitását. A naposabb tájakon és időszakokban érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, vezessünk óvatosan, tartsunk nagyobb követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja országosan közepes, helyenként magas szintet érhet el. A pázsit fűre érzékeny allergiásoknál fokozódó tünetekre lehet számítani, melyek elsősorban orrfolyás, tüsszögés, illetve köhögés formájában jelentkezhetnek. A fenyőfélék virágporának koncentrációja országosan a közepes, esetenként a magas, a küldisi, a tölgyi és az eperfa féléké pedig az alacsony közepes tartományban alakulhat. Megjelent néhány szem a csalánfélék pollenjéből is. A kültéri allergingombák spóra száma jellemzően alacsony közepes tartományban alakul. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Tóth Árpád, a fa. Ó, nézd a furcsa ferde fát, mint hajlik a patakon át. Ó, lehet-e, hogy ne szeresd, hogy benne társad ne keresd. Már ága között az aranynapot nem tartja. Madara elhallgatott, virága nincs már, sem gyümölcse. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki íj estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dűl, amerre lelke vonja, testtelen.
Tóth Árpád a Fa című versét Szegvári Mennyhért mondta el. Tóth Árpád költő, műfordító 1886. április 14-én született Aradon. 1889-ben családja Debrecenbe költözött, gyermekkorát itt töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, a lapnak 1908-tól lett munkatársa. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert Szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot, felhagyott tanári ambícióival visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni független újság színkritikusa, majd a debreceni nagy újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adódtak, Budapestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 1918-tól Hatvani Lajos újságjának, az Esztendőnek volt segédszerkesztője, ugyanebben az évben a Vörös Marti Akadémia titkárává választották. A proletár diktatúra köszöntésére ódát írta, a Tanácsköztársaság bukása után költészete komorrá vált. 1921-ben az Est munkatársa lett, színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. Az 1920-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége 1928. november 7-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió.
Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa első katekézise. A magvető bízik, hogy igéje, ő maga termésé lesz bennünk. Leó pápa felhívása Gáza érdekében. Elég volt az ellenségeskedésből, az árát a gyermekek és az idősek fizetik meg. 14. Leó pápa videó üzenete. Építsetek hidakat az ökológiai és a társadalmi igazságosságért. Giorgia Meloni megköszönte a pápának, hogy a Vatikán otthont adna az ukrán-orosz béketárgyalásoknak.
Leó pápa első katekézise. A magvető bízik bennünk, hogy igéje ő maga termésé lesz bennünk. 14. Leó pápa első szerdai katekézise az általános kilakatás keretében folytatta a Ferenc pápa által az év elején megkezdett jubileumi sorozatot. Jézus Krisztus a mi reménységünk. Leó pápa a magvetéről szóló példabeszédben rejlő reménységről emlékezett. Jézus ugyanis mindenhova elhinti a magot, abban bízva, hogy az ő magja, az ő igéje, vagyis ő maga termékenyé válik bennünk, még a mostóha körülmények között is. Szerdán délelőtt 3:10-kor a Szent Atya fehér pápa mobilián végigjárt a Szent Péter teret Jóris megtöltő hívek sorai között, akik az első szeretet lelkesedésével és forróságával köszöntötték őt. Ezután olasz, francia, angol, spanyol, portugál, német, kínai, arab és lengyel nyelven olvasták fel a Máté evangéliumából a magvetőről szóló ismert példázatot, amelyben arra hívta fel a hívek figyelmét, hogy az a tékozzó magvető valójában annak az Istennek a képe, aki szeret minket. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek!
Sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale.
Örömmel köszöntelek benneteket az első általános kihallgatáson, kezdte beszédét a pápa, mire az első kihallgatás részvevői nagy tapsra fogadták a Szent Atya szavait, aki bejelentette, hogy folytatja a Ferenc pápa által megkezdett jubileumi katekézise sorozatát, amelynek címe Jézus Krisztus a mi reménységünk. Ma tovább emlékezünk Jézus példázatain, amelyek segítenek újra rálenni a reményre, mert megmutatják, hogyan működik Isten a történelemben. Most egy olyan példázattal áll elő, amely egy kicsit különleges, hiszen egyfajta bevezetés az összes többi példabeszédhez, és ez pedig a magvetőről szóló példázat. Bizonyos értelemben ebben a történetben felismerhetjük Jézus kommunikációs módját, amely nagyon sokat taníthat nekünk az evangélium mai hirdetéséről. Minden példabeszéd elmesél egy történetet a mindennapi életből, de mégis ennél valami többet akar mondani nekünk, és egy mélyebb értelemre akar utalni. A példázat kérdéseket vet fel bennünk, arra hív, hogy néhányuk meg a látszatnál. az elmesélt történet vagy abban rejlő képe előtt megkérdezhetem magamtól, ajánlotta Leó pápa. Hol vagyok én ebben a történetben? Mit mond ez a kép az én életemnek? A példázott kifejezés valójában a görög paraballein igéből származik, ami azt jelenti, hogy eléje vetni. A példabeszéd olyan szó elé állít, amely provokál, és arra késztet, hogy kérdőre vonjam magam. A magvetés példázata pontosan Isten szavának dinamikájáról és azáltal a kiválasztott hatásokról beszél. Az evangélium minden szava ugyanis olyan, mint egy mag, amelyet életünk talajába vetünk. Jézus sokszor használja mag képét különböző jelentésekkel. Máté evangéliumán a 13. fejezetében a magvetőről szóló példabeszéd egy sor egyéb kis példázatot vezet be, amelyek közül néhány pontosan arról szól, ami a földben történik. A búza és a konkoly, a mustármag, a földbe rejtett kincs. Mi is tehát ez a talaj? Kérdezte Leó pápa.
È il nostro cuore, ma è anche il mondo, la comunità, la chiesa.
A mi szívünk, továbbá a világ, a közösség és az egyház is. Isten igéje ugyanis minden valóságot megtermékenyít és kihívás elé állít. A történet elején látjuk, hogy Jézus elmegy otthonról és nagy tömeg gyűlik köréje. Szava lenyűgöz és kíváncsivá tesz. Az emberek között nyilvánvalóan sokféle helyzet van. Jézus szava mégis mindenkihez szól, de mindenkiben másképp hat. Ez az összefüggés lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a példabeszéd értelmét. Egy meglehetősen eredeti magvető indul el magvetésre, de nem törődik azzal, hogy hova esik a mag. Oda is elszórja a magokat, ahol nem valószínű, hogy azok termést hoznak. Útfélre, kövek közé és tövisek közé. A magvető ilyen viselkedése meglepi a hallgatót, és arra készíti az embert, hogy megkérdezze. Hogyan lehetséges ez? Mi megszoktuk, hogy kiszámítjuk a dolgokat, és néha szükség is van rá, de a szeretetben ez nem érvényesül. Az a mód, ahogy ez a tékozzó magvető elveti a magot, annak a képe, ahogyan Isten szeret minket, hangsúlyozta Leó pápa. Való igaz, hogy a mag sorsa attól is függ, hogy a talaj hogyan fogadja be, és milyen helyzetbe kerül, de mindenekelőtt Jézusnak ez a példabeszéde azt mondja nekünk, hogy Isten mindenféle talajra, vagyis bármelyik helyzetünkben elveti igéjének magját. Mert mi néha felületesebbek és szórakozottabbak vagyunk, néha hagyjuk, hogy elragadjon a lelkesedés, néha az élet gondjai terhelnek bennünket, de van olyan is, amikor készségesek és befogadóak vagyunk. Isten pedig bizakodó is reméli, hogy előbb-utóbb kisarjad a mag. Ő így szeret minket. Nem várja, hogy mi legyünk a legjobb talaj, mindig nagylelkűen adja nekünk az igéjét. Azt látva, hogy ő bízik bennünk, talán megszületik bennünk a vágy, hogy jobb talajjá legyünk. Ez az a remény, amely Isten nagylelkűségének és irgalmának szikláján nyugszik. Jézus a példabeszéddel, hogy miként terem gyümölcsöt a mag, egyúttal az ő életéről is szól. Jézus az ige, ő a mag. A magnak pedig, hogy gyümölcsöt teremjen, meg kell halnia.
Allora, questa parabola ci dice che Dio è pronto a sprecare per noi e che Gesù è disposto a morire per trasformare la nostra vita.
Ez a példázat tehát azt mondja nekünk, hogy Isten hajlandó tékozolni értünk, és hogy Jézus hajlandó meghalni, hogy átalakítsa az életünket. Ennek kapcsán Leó pápának Van Gogh egy gyönyörű festménye jutott eszébe. A magvetés napnyugtakor. A kép a tűző napon álló magvetőről, a földműves fáradtságáról szól neki. Feltűni a pápa számára, hogy a vetés mögött Van Gogh már az érett gabonát ábrázolta. Számára ez a kép a reményele, hiszen így vagy úgy, de a mag meghozta a gyümölcsét. Nem tudjuk biztosan, hogyan történt, de így van, beérett. A jelenet középpontjában azonban nem a magvető áll, aki oldalt van, hanem az egész festményt a nap képe uralja. Talán azért, hogy emlékeztessen minket arra, hogy Isten az, aki mozgatja a történelmet, még ha néha hiányzik, vagy ha távolinak is tűnik. A nap az, amely felmelegíti a föld rögeit, és megérleli a magot. Kedves testvéreim, ma milyen élethelyzetben ér el minket Isten igéje? Kérdezte a pápa. Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy mindig befogadjuk ezt a magot, amely az ő szava. És ha rájövünk, hogy nem vagyunk termékeny talaj, ne csüggedjünk, hanem kérjük őt, hogy dolgozzon rajtunk, hogy mind jobb termőföldé tegyen bennünket. Zárta katekézését Leó pápa.
Leó pápa felhívása Gáza érdekében. Imádkozzuk a rózsafüzért a békéért. Első szerdai általános audienciájának végén a pápa felhívást intézette a gázai övezet egyre aggasztóbb helyzetének megoldásáért, ahol nem szűnnek a támadások, az emberek pedig éhen halnak. Tegyék lehetővé a méltó humanitárius segélyek eljutását.
Pregate il rosario ogni giorno per la pace.
A híveket a Szentatya arra szólította, hogy imádkozzák a rózsafüzért a békéért, hogy a szíveket lefegyverezzük. Egy hónapja halt meg Ferenc pápa, nagy hálával emlékezünk rá.
È sempre più preoccupante e dolorosa la situazione nella striscia di Gaza.
Egyre aggasztóbb és fájdalmasabb a helyzet a gázai szorosban. Ismételten szívből jövő felhívást intézek azért, hogy lehetővé tegyék a méltó humanitárius segélyek bejutását, és véget vessenek az ellenségeskedésnek, aminek gyötrelmes árát a gyermekek, az idősek és a betegek fizetik meg. 40 ezer hívő jelenlétében tartotta meg az első általános kihallgatást 14. Leó pápa a Szent Péter téren. Katekézise felolvasása után újból felemelte szavát Gáza érdekében, mely már több mint másfél éve a halál, az erőszak, a pusztítás, az éhezés helyszíne, melyet az éppen most folyó Gedeon szekerei nevű izraeli katonai offenzíva sújt. A múlt vasárnapi Regina Czöli elimádkozásakor a pápaságát megkezdő szentmisét követően 14. Leó felszólalt, amiért a gázai övezetben a túlélő gyermekek, családok, idősek éheznek. Most is elítélte az erőszakot, ami megakadályozza a fegyvertelen és lefegyverző béke elérését, amit már az első alkalommal is kért, amikor megválasztása után megjelent a Szent Péter Bazilika központi erkélyén. A gyűlölettől és háborútól megosztott világban az a hivatásunk, hogy a reményt hintsük el és a békét építsük, mondta. A különböző nyelvű köszöntések során a kínai híveket arra buzdította, hogy örömmel haladjanak a hit útján, életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztus békéjéről.
I'm happy to welcome the English speaking pilgrims and visitors, especially those from England, Ireland, Hungary, Norway.
Az angol nyelven beszélő zarándokoknak, köztük a magyaroknak, azt kívánta, hogy a remény szentéve hozzon nekik kegyelmeket és lelki megújulást. Jézus Urunk örömét és békéjét kérve számukra. Spanyolul arra biztatott, hogy reménnyel szemléljék az Úr csodálatos képét, aki szeretetét szívünkbe árasztja. Kérjük tőle csüggedés nélkül, hogy alakítson át termőtalajjá, mely gyümölcsöt hoz anélkül, hogy tudnánk hogyan. Franciául szólva 14. Leó pápa Isten kegyelméért fohászkodott, hogy szántsa fel szívünket, és tegye azt termékeny talajjá, hogy befogadjuk és növeljük Isten igéjének magvát. A német zarándokoknak Szent Pál apostolt idézte a pápa. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Egy gyűlölettől és háborútól megosztott világban az a feladatunk, hogy a reményt vessük el és a békét építsük. Szűz Mária, a jó tanács anyja kísérjen utatokon. A lengyel zarándokokhoz fordulva 14. Leó a magvetésről beszélt Isten szava összefüggésében. Hagyják, hogy Isten szavának magva kicsirázzon bennük, és bőséges termést hozzon. Hallgassák figyelmesen szavát, hogy bölcs döntéseket hozzanak személyes, családi és társadalmi életükben. Az arab ajkú hívektől azt kérte, hogy májusban, mely a szűzanyának szentelt hónap, imádkozzák a rózsafüzért, hogy hatására valódi béke töltse el szívünket. Az Úr áldja meg, és őrizze őket minden rossztól. A Portugáliából és Brazíliából érkezett zarándokokat köszöntve Leó pápa a fatimai szűzanya felhívását ismételte meg. Imádkozzák minden nap a Szent Olvasót a békéért. Máriával együtt kérjük, hogy az emberek ne zárkózzanak el Istennek ettől az ajándékától, és fegyverezzék le szívüket. Végezetül a jelenlévő 40 ezer hívő tapsától kísérve Leó pápa hálával emlékezett elődjére, az egy hónapja elhunyt Ferenc pápára.
E non possiamo concludere questo nostro incontro senza ricordare con tanta gratitudine l'amato Papa Francesco che proprio un mese fa è tornato alla casa del Padre.
Negyedik Leó pápa videó üzenete. Építsetek hidakat az ökológiai és a társadalmi igazságosságért. Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű enciklikájának 10. évfordulója előtt 14. Leó pápa videó üzenetet küldött a Rio de Janeiro-i Pápai Katolikus Egyetemen összegyűlt közös otthonunk gondozásáért felelős egyetemek hálózatának. A találkozó résztvevőit köszöntve a Szentatya örömét fejezte ki a hálózat elkötelezettsége miatt, hogy a COP30 klímacsúcsra való felkészülés érdekében szinodális módon végez megkülönböztetést. Elismerte az egyetemek erőfeszítéseit, hogy az államadósság és az ökológiai adósság közötti lehetséges megbékélésről elmélkednek, egy olyan témáról, amelyet nemrégiben a Béke Világnapjára kiadott üzenetben is kiemeltek. Ez a jubileumi év, tette hozzá a pápa, a remény éve, és arra hívja a fiatalokat, hogy reménnyel folytassák törekvéseiket. 14. Leó pápa közvetlenül az egyetemi rektorokhoz fordulva hangsúlyozta. Bátorítást szeretnék küldeni önöknek ahhoz a küldetéshez, amelyet magukra vállaltak. Hogy integrációs hidakat építsenek Amerika és az Ibériai félsziget között, az ökológiai, a társadalmi és a környezeti igazságosságért dolgozva. Videó üzenetének végén Leó pápa háláját fejezte ki minden jelenlévőnek elkötelezettségükért és szolgálatukért, megköszönve nekik minden erőfeszítésüket és munkájukat. Végül arra buzdított mindenkit, hogy folytassák a hidak építését. Giorgia Meloni megköszönte a pápának, hogy a Vatikán otthont adna az ukrán-orosz béketárgyalásoknak. Mély hálám 14. Leónak a béke iránti szüntelen elkötelezettségéért, és azért, hogy készen áll a Vatikánban megrendezni a következő Ukrajnáról szóló tárgyalásokat. A közleményben az olasz miniszterelnöki hivatal kifejezte háláját a 14. Leó pápa és Giorgia Meloni kormányfő között, május 20-án kedden lezajlott telefonbeszélgetés eredményéért. A beszélgetésre azt követően került sor, hogy Giorgia Meloni hétfőn telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel és más európai vezetőkkel, amely során az olasz miniszterelnököt felkérték, érdeklődjön, hogy a Szentszék kész-e otthont adni a tárgyalásoknak. A pápa már május 14-én a keleti egyházak jubileumának résztvevőivel tartott kihallgatáson jelezte, hogy minden erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy a béke terjedjen. Kifejezte a Szentszék azon szándékát, hogy olyan hely legyen, ahol az ellenségek találkoznak és egymás szemébe néznek, hogy a népeknek visszaadják a reményt és a megérdemelt méltóságot, a béke méltóságát. A népek békét akarnak, és én szívemmel a kezemben azt mondom a népek vezetőinek, találkozzunk, folytassunk párbeszédet, tárgyaljunk. Két nappal később újságíróknak válaszolva Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár tisztázta a Szentszék rendelkezésre állásának konkrét jelentését, vagyis azt, hogy felajánlja a Vatikán a színhelyet a két fél közötti közvetlen találkozóra, hogy megkezdődhessenek a közvetlen tárgyalások, legalábbis, hogy beszéljenek egymással. Ez a helyszín rendelkezésre bocsátása. Mindig is mondtuk, mindig is ismételgettük, rendelkezésre állunk. Ha találkozni szeretnétek, a Szentszék, a Vatikán nagyon is alkalmas helyszín lehetne, az ügy minden tekintetében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Hozzád érkezett, ki életét átadta neked, megmentetted őt a haláltól, szabaddá tetted a rabságból. Áld meg, áld meg, áld meg a megváltó szívével. Áld meg, Istenünk, áld meg őt. Gyermeked hozzád érkezett, aki életét ma is átadta neked, megmentetted őt a haláltól, szabaddá tetted a rabságból,
szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A szeretet vonatkozásában a kölcsönösség témájára tér át Jézus. A fiú és az atya kölcsönösen szeretik egymást. A mi Urunk azt a szeretetet sugározza felénk emberek felé, amelyet az atyától tanul, s amelyben az atyától részesül. Azzal a szeretettel fordul felénk, amellyel őt szereti a mennyei atya, s azt várja tőlünk benne hívőktől, hogy viszonozzuk szeretetét. Ismételten a parancsok megtartásának szükségességéről tanít, amelyről korábban már volt szó. A krisztusi parancsok szerinti élet, az evangéliumi igazság szerinti élet ugyanis a szeretet bizonyítéka, jele. A szeretet túllép az érzelmek és a szavak szintjén. Jézus életében ez nyilvánvalóan megmutatkozik a szenvedés és a halál vállalásában, amely az atyának való feltétlen engedelmesség jele. Minél erősebb bennünk az atya iránti szeretet, annál inkább fogjuk üdvösségszerzőnek tekinteni Isten parancsait, törvényeit. Nem terhek ezek számunkra, amelyek elveszik életünk örömeit, hanem olyan útmutatások, amelyek a boldogság megélésében segítenek. Meggyőző ereje, követésre indító hatása csak a szeretetből teljesen odaadott életnek, az önfeláldozásnak van. A szeretet gyakorlásában emberi erőm megfogyatkozik, testem elgyengül. Ez az erőtlenedés a szeretet velejárója. Nem, de ezt látjuk Krisztus esetében is. Kész vagyok-e szeretetből odaadni Istennek magamat?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv 90-es, az Éneklő Egyház 98-as, 600-as és 110-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram 90-es éneke, az Éneklő Egyház 98-as, 600-as és 110-es éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.